Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén, Veres Dórival, Behumi Dórival és Kapitány Iván sorozatkészítő. A vendégünk továbbra is a zene előtt pedzegettem már a sorsodból kifolyólag kiderült, hogy azért nagyon jó érzéssel ismered fel, és jó ösztönnel ismered fel, hogy mikor kell bizonyos helyzetekbe változtatni és lépni. Ez valahogy egészen kicsikorattól kezdve így volt, vagy ahogy belekerültél mondjuk, vagy ez csak a szakmai életedre jellemző?
Hát azért főként a szakmai életemre jellemző, hogy ebben próbálok előre gondolkodni egy kicsikét, és megpróbálom valamennyire tudatosan nézni azt, amit egyébként nem lehet, hiszen nem pontosan tudod az összes összetevőjét, hogy mit kell nézni, úgyhogy azért kell hagyatkozni az ösztöneimre is. De végül is pont szerintem a mi szakmánkban is az egyik legfontosabb dolog az, hogy és én mindig ettől tartok, hogy felismered-e a lehetőséget. Mert szerintem az a legfontosabb, hogy készen állj arra, hogyha jön a lehetőség, akkor megragad. De vajon meglátod-e, hogy az a lehetőség? Hogy ott vagy-e? Hogy biztos, hogy amikor én a reklámfilmezést választottam, akkor 100 operatőrből rajtam kívül egy se választotta volna.
A reklámfilmezést?
Igen, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne.
Akkor egy ilyen vakmerő vagy bátor vagy? Vagy hát akkor mit gondoltál?
Egy vátesz.
Na nem hiszem azt, csak azt gondolom, hogy én megpróbálok néha az ösztöneimre is hallgatni, meg arra, hogy ott nekem, meg ott valamiért nem volt jó a tévében. Nyilván, hogyha jó lett volna, akkor nem kerestem volna valamilyen más utat. És közben megnyílt előttem egy másik lehetőség, és volt merszem kihasználni azt, hogy ott van egy lehetőség. Amikor a reklámfilmezésből váltottunk, az ott nem erről szólt, hanem arról szólt, hogy azt láttam, hogy annyira összeomlik, akkor már volt annyi üzleti tapasztalatom, hogy láttam, hogy a gazdaság, amitől nagyon függ a reklámfilm piac, az annyira az összeomlásban van, hogy előbb-utóbb, mert az mindig ugye egy fáziskéséssel jelenik meg lejjebb, az maga alá fog minket temetni, mint vállalkozást. És ha valamit nem találunk ki, akkor bezárhatjuk a boltot, aztán mehet mindenki magánzónak.
De ez azért azt is kellett érezni, hogy mert mi az a valami? Mert tehát az egy dolog, hogy felismerem, hogy ez már nem működik, de mi az hát a valami, amit kell... tudok mondjuk pont nem is a kreatív energiámat helyettesíteni, mert nyilván az ember, aki alkotó ember, sokszor van jó ötlete, hanem az egy nagyon nehéz kérdés, hogy egy gazdasági dolgot mivel tudok egy másikkal helyettesíteni? Mi az, amiből ugyanúgy pénzt fogok tudni keresni?
Nyilván én se lőttem elsőre tízest, hanem próbálkoztunk. Ennek volt az első picit jobban célzott gondolata a beugró. Tehát ott is mi is próbálkoztunk mindenféle televíziós műfajokkal egyébként, ilyen műsor, olyan műsor, amik kevésbé sikerültek jól.
A beugró meg pont nem volt egy olyan formula, ami bármiféle garanciát is jelenthetett volna arra, hogy ez nem egy réteg műsor lesz, hanem ez egy olyan tömegfogyasztási cikk lesz, hogy mindenki rohanni fog és nézni fogja.
Ebben kifejezetten ebben volt tudatosság, tehát ebben kevesebb ösztönösség volt. Azt gondoltam, hogy akkor, amikor a beugrót mi megpróbáltuk képernyőre tolni, akkor pont az a helyzet volt, hogy ugye nem voltak fikciós műsorok, csak a két napi sorozat, tehát nem tudtak megjelenni a színészek sehol. A színészek általában vetélkedőkben, meg reggeli műsorokban mutatták meg magukat, celebként kellett viselkedniük, és színészként nem tudtak megnyilvánulni. Találni akartunk egy olyan formulát, amit ugye még akkor a fikciós dolgokat nem támogatták a tévék, talán szerettem volna egy olyan platformot, amit színészként tudnak megjönni, de közben a tévéknek oly kedves, ilyen vetélkedőszerű, valamiféle hasonló dologat tudunk mutatni, és nem kell attól megijedniük, hogy úristen, most csináltunk egy sorozatot, ami hát vagy tetszik, vagy nem, ha érdekli őket a történet, vagy valami, akkor sikeres lesz, ha nem, akkor kidobtak egy csomó pénzt. A beugró viszonylag olcsó volt ezekhez képest, és közben szórakoztató volt. És abból még ráadásul annyira biztosak is voltunk a dolgunkban, hogy csináltunk belőle, forgattunk egy pilotot a saját költségünkön. Tehát ami akkor is költség, hogyha egy csomóan barátságból meg ingyen vesznek részben, akkor is van egy csomó dolog, amiért akkor is fizetni kell. A játékszínen vettük fel az eredetit, az első pilotot, még a Balázsovics Lajos biztosította nekünk a lehetőséget, hogy ott megcsináljuk, és elhívtuk a barátainkat nézőnek, hogy egyszerűen, ugye, hát ez erről szól.
Muszáj,
ez
egy valaki szín, reagáljon. Igen.
És akkor lehetett érezni, hogy ebből lesz valami.
Hadd kérdezzem meg, hogy mennyire általános dolog az, hogy valaki elkezd reklámfilmeket forgatni, videoklipeket forgatni, és vágyik arra, hogy nagy játékfilmje legyen egyszer csak. Ugye Herendi Gábornak a történetét ismerjük, hogy ő is hasonló berkekből jön.
Hát annyira jön. Hasonló berkekből jött, hogy tulajdonképpen annál a cégnél dolgozott a kezdetek folyamán ő is, aminek én is akkor már akkor a művészeti vezetője voltam.
Szóval, hogy ez egy általános ambíció?
Tudom, ezt nem tudok választani. Nagyon sokan. Meg, hát én nekem, én eleve, amikor én a főiskolát elvégeztem, meg amikor filmes lettem, akkor filmet szerettem volna csinálni. Tehát azért mentem oda, hogy közben az a realitások úgy hozták, hogy ugye, hogy kvázi messze kerültem a játékfilm készítéstől, az egy másik helyzet volt. De hát az ember mindig vágyott arra. Fura módon, most arra, amikor már korábban is, amikor igazán lehetett volna ebben mondjuk újabb és újabb filmeket készíteni, akkor már bejött a sorozat, és úgy éreztem, hogy a sorozatokkal szélesebb tömegekhez tudunk eljutni, mint a filmekkel. Tehát mondjuk a falu egy este rosszabb napján 6-700 ezer nézőt, jobb napján 1 millió nézőhöz jut el minden szombat este. Egy játékfilm most, hogyha nagyon összeszedte magát, akkor nagyon ritkán most például megcsinált, mint tudom, 600 ezer nézőt.
Ja, pont a Herendi Gábornak a Futni mentem című filmje. De azért nektek is ott volt az Üvegtigris. Amikor veled beszélget valaki, ezt nem hagyhatja ki szerintem ezt az epizódot. Tehát először Rudolf Péterrel közösen rendeztétek, igen. Aztán utána ezt a stafétát átadtad neki, de ott voltál a produkció körül.
Igen, mert amikor én őt megcsináltam a második részt, az egy időben volt, hogy én is csináltam egy játékfilmet, a Kútfejeket. És aztán a harmadik részre újra összebútoroztunk, úgyhogy...
De hát figyelj, aki az Üvegtigrist megcsinálta Magyarországon, arról azt hihetnénk, hogy onnantól kezdve egyenes út vezet az újabb és újabb nagyjátékfilmekhez, hát ez egy óriási siker volt.
Itt semmi sem vezet, semmihez sem vezet egyenes út Magyarországon. Itt seminek nincs semmi következménye, semmire nincs garancia, és seminek nincs következménye, se
mindig
pozitív.
Így volt.
Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a rendszerváltás óta szinte teljesen. Még a rendszerváltás után is egy darabig nem. Tehát egy picikét ott még voltak következmények.
Volt egy építkezési lehetőség.
Igen, de az nagyon hamar azért kiderült, hogy ez nem így lesz. Ez nem lesz így. És nincsenek. És ez nem valami politikai kérdés, mert ez tulajdonképpen akármiről beszélgetünk. Tehát,
hát akkor milyen? Hanem
ez
politikai...
valahogy benne van a levegőben, vagy a világban, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogy nézd meg azért, és nem tudom azt mondani, hogy ez teljesen egy magyar specifikusság, hogy akármit csinálsz, ha nem úgy működnek a dolgok, tehát nem egy valamilyen rendszeren belül működsz, akkor egyébként nem következnek az eredményeidből az, hogy mi jön a továbbiakban, csak nagyon ritkán. Kint is nézd meg, hogy azért ott sem különbözik általában. Ott sincs az. Valaki egyszer csak csinál valami jót, és aztán eltűnik. Nagyon kevesen maradnak úgy fönt, hogy azok folyamatosan működnek, és elég egy pici hiba.
Igen.
És már kikerülsz a rendszerből.
De ez nem olyan, hogy vannak az egyslágeres szerzők, meg vannak, akik aztán évtizedekig tudnak ugyanolyan minőséget termelni. Tehát azért én azt látom, hogy nem itthon. Mert én itthon igenis ezt egy politikai ügynek gondolom, mert egész egyszerűen pénzbe kerül ez a műfaj, és valaki kap, valaki nem, és ezt általában azon múlik, hogy hova gondolkodik politikailag ma, mert ezt ki lehet mondani akár egy rádióadásban is, mert ez így van. De azért szerintem világszinten inkább azon múlik, hogy a tehetség meddig fut.
Hát egy darabig igen, de hát azért nyilván politizálhatunk ebben a kérdésben.
Nem muszáj,
de
én
csak arra akarok kitérni ebben, hogy mindenre vannak ugyanígy példák, hogy hogyan vannak ellehetetlenítve kint is emberek, nem csak idehaza. Nyilván most egy teljesen másfajta relációban beszélgetünk, ahol a piacok sem engednek meg egy csomó mindent az emberek számára, és mindenki háromszor meggondolja azt, hogy kinek és hogyan ad pénzt, és milyen célból. De azt kell, hogy mondjam, hogy de megkérdezel más filmest, hogy visszatérjünk a szakmához, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy alapvetően se pozitív, se negatív következménye igazán nincsen. Negatív tud lenni, tehát egy picit megbuksz, akkor örömmel dobnak ki, de ha sikered van, akkor is nagyon nehezen tudnak veled mit kezdeni, hogy akkor sincs az, hogy jaj, drága kapitány úr, maga ezt csinálta, meg most is ilyen sikere van. Mondja meg, mit szeretne csinálni.
Mire vissza kell állni a rajtvonalhoz? Azt mondod,
mindig,
akkor minden alkalommal?
Mindig, minden alkalommal vissza kell állni.
És
minden
a sorozatoknál alkalommal. Is így van? Tehát te azért most már egy sorozatban sorozatgyártó ember vagy.
De azért azt kell mondanom, hogy vissza kell állni akkor is a rajtvonalra. Egyébként ez részben érthető, mert egy új ötletet viszek, egy új témát, és nyilván a faluval nem kell visszaállni, mert az a falu, de azért, ha viszek egy új témát, akkor azért azt kell mondanom, hogy bárhová is viszem, akkor olyan, mintha nyeretlen kezdő volnék, mert itt ezeknek valahogy nincsen rangja, meg becsülete, meg elismerése. Tehát én azt gondolom, normálisan ennek úgy kéne működnie, hogy engem föl kéne, hogy hívjanak, de a Herendit is, és még sokan másokat, hogy mit szeretnétek csinálni? Jaj, dolgozz nekünk! De ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy jaj, dolgozz nekünk.
A filmek finanszírozásáról azért mindig nagyon sok polémia van. Ugye most már ugye a politikát ezt egyáltalán nem tudjuk megkerülni ebben a kérdésben. De azt el tudod nekem mondani, vagy a hallgatóknak, hogy amikor az Andy Vajna kezében volt a döntés, és hogy most a rendszer hogy működik, hogy abban mi a különbség?
Azért nem tudok erről megmondom sokat mondani, vagy igazán, mert én semmilyen felállásnak soha nem voltam a kegyeltje ezen a szinten, vagy még csak a haszonélvezője sem. Tehát teljesen mindegy volt, hogy a szocialisták alatt lévő film alapnak, vagy az Andy Vajna féle felállásnak, vagy ennek adok be könyveket, vagy nem adok be. Megmondom őszintén, nem is nagyon adok be. Pontosan ezek miatt a dolgok miatt, hogy én egy kicsikét azt kell, hogy mondjam, hogy mindig körön kívüli voltam. Tehát én nem voltam ilyen filmes csoportok, klikkek, szövetségek és egyebekben, amikben még meg is vagyok jelölve tagnak, ott is tulajdonképpen bűnösen inaktív vagyok. Mert azt gondolom, hogy ennél sokkal köztevékenyebbnek kéne lenni ahhoz, hogy ezekben a helyzetekben labdába tudjak rúgni, és én nem akarok köztevékeny lenni.
Ezt nem értem, ez mit jelent?
Azt jelenti, hogy az embernek mutatnia kell magát nagyon sok felületen ahhoz, hogy aktívnak kell lennie, ahhoz, hogy támogatókat találjon ilyen-olyan-amolyan szinten. Ha te nem vagy ebben benne, ráadásul olyan dolgokat csinálsz, mint én, amik mindig egy kicsit nem ennek a kulturális mainstreamnek a részei, ami az elismert és akadémikus és nagyon művészi és nagyon fennkölt mainstreamnek a részei, akkor bizony ebből kiesel. És akkor nagyon nehezen tudsz olyan, és ez ilyen szituációkban teljesen mindegy, mondom, hogy hívják filmintézet, filmalap, vagy filmszövetség, vagy akármicsoda, kellenek a támogatók. Akikkel, hogyha nem jársz össze, ha nem ismered őket, ha nem haverkodsz, ha nem tudom micsoda, akkor elfelejtkeznek rólad. Nem is azt mondom, hogy nem akarnak, egyszerűen nem tudnak rólad. És én ebben a kategóriában vagyok, mert én sokkal, de sokkal jobban szeretek hazamenni a gyerekeimmel hülyéskedni, vagy a feleségemmel elmenni ide-oda, mint szakmázni, meg fontoskodni, meg ittet rágni.
A Faramuci helyzet, ugye most volt pont a filmszemle, és most volt pont a Fóti Filmparknak, vagy nem is tudom, hogy nevezik azt ott, újabb stúdióinak a megnyitója, ahol is Kell Csaba azt mondta, hogy hát most hatalmas terek nyílnak újra a magyar, meg a külföldi filmgyártók szempontjából. Szerinted esélyed van neked például még ebben az életben, abban a gyönyörű Fóti film komplexumban egyszer az egyik teremben forgatni valamit, vagy ez tényleg csak egy ilyen kiválasztottak, kiváltságosak?
Hát ez pénzügyi kérdés.
Igen?
Ez nem annak a kérdése, hogy ki választanak ki, hanem hogy ki tudja kifizetni, milyen produkciót tudja kifizetni annak a stúdiónak a bérletét, a facilitásokat, stb. Én nem...
Ezek drága dolgok? Nagyon?
Drágák.
Tehát ez támogatás nélkül nem megy.
Hát támogatás nélkül nem megy, de hát egy külföldi produkciónak.
Erre gondoltam, ez nem arra készült elsősorban, hogy azért a jól működő filmipart, ami ugye azért itt megvetette a külföldi produkciók nagy része a lábát Magyarországon, hát hogy azt szolgálja
ki. Arra is, nyilván én nem akarok soha senkiről ilyen mélységes rossz indulatot feltételezni. Én azt gondolom, hogy ez természetesen a filmesek számára készült, az nincs teljesen átgondolva, és akkor fogom elhinni, hogy ebből a magyar filmesek profitálhatnak, hogyha erre mondjuk van egy rendszer kidolgozva, hogy a magyar filmesek mondjuk a listárhoz képest milyen kedvezményekkel tudnak hozzájutni ezekhez a lehetőséghez, és azt sem hiszem, hogy erre ne lenne mód, ez mindenkitől csak szándék kérdése. De nyilván ebben a pillanatban egy átlagos magyar film számára az csak egy vágyálom, hogy ezek között a körülmények között dolgozom.
Végezetül, mert hogy azért most már így közeledünk a műsor vége felé, milyen dolgok vannak a fejedben most, mik a terveid, miket dolgozol már, amiket el lehet mondani, és nem titok?
Hát ezek sajnos ezek mindig úgy működnek, hogy amiken az ember éppen dolgozik, azok titkok. Azok üzleti titkok, nem nagyon tudunk róla beszélni, ennek részben azért, mert amik már nem embrionális állapotban vannak, azok már általában egy tévénél vannak, akik már mindenféle titoktartási nyilatkozatokkal elejét veszik annak, hogy kiszivárogjon az, hogy mire készülünk, amik meg embrionális állapotban vannak, azokról én nem szívesen beszélek, mert azok mindig nagyon nagyra vágyott tervek, aztán én nagyon sok kollégámat láttam már nyilatkozgatni mindenféle nagyszabású tervekről, amik aztán hamvába holtak a realitás talaján, úgyhogy van, sok mindennel próbálkozunk, vannak régebbi veszőparipáink, amiket nagyon szeretnénk megvalósítani, és vannak újabb terveink is, amikről azt gondoljuk, hogy nagyon jók, és nagyon merem remélni, hogy olyan közeg jön létre, vagy alakul, ahol ezek megvalósulhatnak. És hát, és aztán eltok. A legigazándiból a nagy tervem az, hogy hosszabb időt is el tudjak menni nyaralni a családommal.
Hát akkor ez azt jelenti, hogy azért sok a munkád, mert akinek ez a terve, az azt jelenti, hogy nincs olyan sok időt nyaralni. Ezt van, aki szereti, azt kívánják neki, hogy ez így legyen, hogy ne tudjon elmenni nyaralni.
Nyilván ez mindig a kellemesebb probléma, mint az, hogyha otthon ülnénk, és néznénk egymást, hogy úristen, most mi lesz. Tehát az, hogy dolgozunk, és viszonylag sokat dolgozunk, az azért egy áldásos állapot.
Nagyon az utazás, meg a feltöltődés, az kell. Akkor végezetül annyit mondj meg, hogy miért akartál rádióműsort csinálni, vagy mi ez neked így az életedben, mit jelent?
Ugyanis
vagy ez
Sebér Gáborral a Rádiókafén
van egy műsorotok.
Igen, megmondtuk előre. Megmondtuk előre, hogy hol akarunk szórakozni. Valójában azért, egyszerűen azért, mert akartunk beszélgetni olyan emberekkel, akikkel valószínűleg, ha csak úgy felhívnánk őket, hogy figyelj, nagyon szimpatikus vagy, és dumáljunk már valamit, mert ez nem tudott volna létrejönni. Egy rádióműsor keretében pedig megismerhetjük őket, és tudunk velük beszélgetni, fel tudunk tenni nekik olyan kérdéseket, amik minket izgatnak. Mi ugyanígy, mint ahogy ti, ilyen kötetlen csevegés formájában dumálgatni szeretünk. Tehát azt akarjuk, hogy olyan legyen egyébként, mint hogyha felhívhatnánk ezeket az embereket, és leülhetnénk velük egy kávéra teljesen függetlenül attól, hogy most műsort készítünk-e vagy nem. Ez egyébként, megmondom őszintén, hogy ez alapvetően, hogy legyen rádióműsorunk, ez nem is annyira mi ötletünk volt, mint inkább a Révé Zsuzsié, aki már sajnos nincs köztünk, és ő nyomott minket először engem, és aztán a Gábort is arra, amikor egyébként a Rádió Café felajánlott egy lehetőséget nekem, hogy esetleg csináljak egy műsort náluk, mert ilyen interjúkban ott voltam, és azt mondták, hogy milyen jó lenne, hogyha én ott dumálnék a műsorban a másik oldalról, és nem csak a vendégként. és aztán mondtam a Zsuzsinak, hogy ez van ez a lehetőség, ő azt mondta, hogy mindenképpen szerinte ez működhetne, és akkor de azt gondoltam, hogy én elég gyáva vagyok ehhez viszont, mert hogy nem értek hozzá, meg nem tudom, hogy működik ez az egész, hogy ne egyedül csináljam, és akkor kérte meg a Hevér Gábor barátomat, hogy jöjjön és segítsen nekem, aki viszont miután ez a szakmája, hogy beszéljen, és ő már csinált. Egyébként sokkal korábban ő rádiózott, meg tévézett műsorvezetőként, meg mindenféle pozícióban, úgyhogy így neki ez nem volt egy olyan terep, ami még ne lett volna ismerős.
És jobb kérdezni, mint válaszolni, vagy nem?
Hát én mind a kettőt szeretem, én szeretek dumálni, de szerintem az kiderült, és szeretek, és kíváncsi is vagyok közben, tehát szívesen kérdezek, és szívesen hallgatom meg azt, amit ők mondanak, és nagyon-nagyon sokat tanulok ezekből a beszélgetésekből.
Hát ezzel ma mi is így voltunk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, kedves kapitány.
Én köszönöm szépen, hogy meghívtatok, és dumálhattam.
Köszönjük a ti figyelmeteket is. És ne felejtsétek, hogy vasárnap délután 16 órától újra meghallgathatjátok ezt a beszélgetést kapitány Ivánnal. Sziasztok!
Sziasztok!